16 óra.
Mária Rádió Várpalota, FM 90,0. Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Viktorné Erdős Eszterrel, református lelkésszel, a Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon alapítójával, Patkolóival beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Viktorné Erdős Eszter, református lelkészt, Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon vezetőjét, és arra kérem, beszéljen magáról, milyen út vezetett a drogterápiás otthonig.
Hűha! Hát nagyon könnyű beszélni magamról, meg nagyon nehéz is. Egy elég zűrös családban nőttem fel, kömen keresztény családban nőttem fel, szüleim minden vasárnap jártak templomba, én is születésem óta, de azért voltak zűrök, mondjuk úgy, hogy inkább velem, mint a családba, tehát kiskorom óta sok-sok probléma volt. Már az óvodába is, aztán az iskolába, több iskolába jártam, 2 általános iskolába, 4 gimnáziumba. Úgyhogy végül estén érettségiztem, közben csavarogtam, megszöktem otthonról.
Nehéz rólad elhinni.
Pedig így volt. És fél évig csöveztem, országos rendőrségi körözés volt rajtam, végül estén valahogy leérettségiztem, de ez inkább anyukámnak köszönhető, mert ő eltökélt volt ebbe. Tehát lehet, hogy én soha, mondjuk nem voltam túl motivált. A lényeg az, hogy 18 éves koromban megtértem, ami nem azt jelenti, hogy akkor jutottam hitre, tehát mindig hittem Istenben, imádkoztam, tudtam, hogy ő létezik, csak akkor eldőlt bennem egy ifjúsági táborba, hogy igen, én is ezt akarom, amiről ezek a fiatalok beszélnek, stb. És igazából ezután elég gyorsan el is dőlt, hogy én teológiára akarok menni. Ugye akkor még nem volt szociális munkás szak, vagy diakónus szak. Én azt tudtam, hogy én szerettem az Úr Jézus, semmi más nem érdekel. Én ezt akarom csinálni egész életembe. De hát azért elég kelekótya lány voltam, úgyhogy én egy olyan igével mentem a teológiára, ami nekem bátorságot adott, ugye Pál apostolnak a korintusi levél, első korintusi levél első fejezetében van ez az ige, több versen át kifejtve, de a lényeg az, hogy tetszett az Istennek, hogy a világ bolondjait választotta ki magának, és ez engem akkor így megérintett. Tehát úgy gondoltam, hogy hát akkor én elég bolond vagyok, ha engem is, nem is azt mondom, hogy kiválaszt, hanem ha leereszkedik hozzám, én is jó vagyok, akkor én akarok jönni. És tulajdonképpen azóta is nagyon sokszor gondolok erre az igére, mikor elcsüggedek, vagy úgy érzem, hogy alkalmatlan vagyok arra, amit csinálok a szolgálatra, akkor ebben kapaszkodom is egy kicsit, hogy hát én is a világ egyik bolondja vagyok, hát Isten engem így fogad el, és így használ, ha akar. Tehát a másik az, hogy az én szolgálatom ugye olyan emberek között van, akik hát nagyon sérültek, nagyon sok bűn, szenny és fájdalom volt az életükbe, és rájuk nézve is ez nekem egy nagy bíztatás, hogy Isten őket is szereti és tetszik neki, hogy őket is elhívja. Ez az egyik igém. Most ha megengeded, kicsit beszélek a másik igéről is. Ez is a teológiához kötődik. Ugye, amikor bekerültem a teológiára, ott van egy olyan szokás, hogy az első éveseket, legalábbis a mi időnkben volt, lehet, hogy most is van, nem tudom, hogy az első éveseknek van egy gólya bemutatkozása, és akkor van egy szép díszvacsora, és minden első éves elmondta, hogy ő miért jött a teológiára, hogy került oda. És az nekem egy nagyon fájdalmas este volt, mert én szépen hallgattam, hogy az én csoporttársaimnak mindnek volt egy nagyon gyönyörű története, hogy őt hogy hívta el Isten, hogy ő igét kapott, ő milyen elhívást kapott, hogy Isten mire akarja őt. szolgálni, és hogy ő ugyan nem akart, sokáig ellenállt, lázadozott, de végül belátta, hogy Isten annyira akarja, hogy ő lelkész legyen, hogy ő most itt van. Tehát körülbelül ilyen történetek voltak. És akkor én ott ültem, és úgy éreztem, hogy hát nekem nincs történetem. Én nem éreztem, hogy Isten engem hívna, nem kaptam jelet, igét, nem nyílt meg az ég. Én egyszerűen csak azt éreztem, hogy én annyira akarok, hogy én szeretnék, hogy én nyújtogatom a kezemet, és azt mondom, hogy én itt vagyok, és küldj el engem. És akkor nem jutott eszembe ez az ige, de később sokszor elolvastam, és gondoltam is sokszor rá, hogy Ézsaiás mondja ezt Istennek, mikor Isten kérdezi, hogy kit küldjek el, ki megy el követségembe. És nem Ézsaiás szólítja név szerint, hanem körülnéz, hogy na, kit küldjek el. És Ézsaiás azt mondja Istennek, itt vagyok én, küldj el engem. És nagyon érdekes, hogy aztán eltelt a teológia, és 5 éves koromban volt egy olyan szokás, hogy a püspök helyettes összehívta mindig az 5 éveseket, és megkérdezte tőlük, hogy ki mit szeretne, mi az elképzelése, hol szeretne szolgálni. Persze ez nem azt jelenti, hogy meg is ígérte, hogy ez lehetséges lesz, csak hát tájékozódni akart, hogy kinek mi az elképzelése. És akkor ugyanezt éltem át, mint a gólya bemutatkozó, hogy mindenki nagyon határozottan, tudatosan mondta, hogy őt hova hívja Isten, vagy hova küldi, és hogy ő ezt akarja, azt akarja. Én meg körülbelül olyasmit mondtam, azt hiszem, hogy hát én nekem mindegy, csak mondják meg, hogy hova kell menni, és mit kell csinálni. Tulajdonképpen nem volt elképzelésem, arra gondoltam, ha vidékre kell menni, az remek, mert akkor végre önálló lehetek, felnőtt, elköltözhetek otthonról. Ha meg Pesten kell maradni, az se baj, hát én nagyon pesti lány voltam, szerettem Budapestet.
Tehát tényleg mindegy volt.
Igen. És akkor a szociológia professzorom egyik nap megállított a folyosón, és megkérdezte, hogy volna kedvem a 6. évre. Ugye a teológián úgy van, református teológián, hogy a 6. év az egy gyakorlati év, hogy a 6. évre menjek hozzá a Fassori Egyházközségbe, segédlelkészi évre úgy, hogy közben a akkor nem régen alakult Kallódi Ifjúságot Mentő Missziónak a titkári teendőit is lássam el. És így kerültem én a drogmisszióba, első munkahelyemként, és ez 30 évvel ezelőtt volt, 1984-ben, és én mindig volt. Itt vagyok.
Igen. Akkor valami vonzott a gyerekekhez, az ifjúsághoz, nem?
Hát egyrészt véletlen is volt ez a drogmisszió, hiszen a Kallódi Ifjúságot Mentő Missziót, ugye akkor abban az évben hozta létre az Ökumenikus Tanács, de nem volt drogos fókusza. És mikor én oda kerültem a Fasorba, akkor én először arra gondoltam, hogy gimnáziumból kirúgott gyerekekkel fogok foglalkozni, mint kallódokkal, mert ebben volt saját élményem. És azt is láttam, hogy ahol nincs erős családi háttér, ott ezek a gyerekek kisodródnak, és elvesznek. Ez volt az egyik gondolatom, de közben én akkor már 5-6 éve egy önkéntes drogmissziót végeztem a Széll Kálmán téren, ugye akkor az Moszkva tér
volt. Ez hányban volt?
1977-től.
Ez hihetetlen, mert mi akkor úgy tudtuk, hogy ez Magyarországon, a szocializmusban még nem probléma. A drog az a nyugat-európai országokban.
Hát annyira szerint probléma volt, hogy az én majdnem összes barátom drogozott gimnázista koromban.
Hihetetlen.
Tehát egy ilyen társasággal mozogtam, bulisztam, akik közül szinte mindenki drogozott, én nem drogoztam, ez nagyon érdekes. Most már tudom drogszakemberként, hogy ennek bizony van biológiai, genetikai háttere is, és például most visszagondolok, az én családomban egyik felmenő ágon sem volt szenvedélybeteg.
Úgyhogy tehát örökölhető valamennyire?
Ez biztos. Tehát én az asztalon táncoltam, ugyanúgy üvöltöttem a pesti éjszakába, de nekem nem kellett ehhez drog. Én azt mondtam, én tudok anélkül is hülye lenni. És tehát 1977-ben megtértem, akkor visszajöttem ebből a táborból, ahol volt ez az illegális keresztjén ifjúsági tábor, és utána én a moszkvatéri haverjaimnak megmondtam, hogy megtértem. És mondtam nekik, hogy jöjjenek velem ifjúsági órára, biblia órára. És képzeld, volt, aki eljött.
Tehát rögtön elkezdték téríteni is.
Egyébként azzal a gondolattal, hogy ők szakadni fognak a nevetéstől, annyira ki fognak gúnyolni, mert egyébként gyerekkoromban meg szégyeltem, hogy templomba járunk. Tehát nagyon érdekes, hogy az iskolában tudtuk egymásról, hogy kik járnak templomba az osztályból. Gondolom a szüleink egymással valahogy ezt elmondták a szülői értekezleten egymásnak, de mi mélyen hallgattunk erről, és soha ez szóba nem került közöttünk, hogy én mondjuk tudtam, hogy melyik osztálytársam.
Igen, ez a szocializmus évei voltak.
És ez engem nagyon bántott kamaszkoromban, hogy én szégyeltem, hogy templomba jár.
Hogy ezt titkolni kellett.
Hát meg az, hogy én ilyen gyáva vagyok. És a megtérésemkor ez például egy kardinális kérdés lett nekem, hogy én ezt fel akarom vállalni, és az sem érdekel, ha kinevetnek, kigúnyolnak. És nagyon érdekes, hogy nem nevettek ki, nem gúnyoltak ki a moszkvatéri drogos haverjaim. Sőt, én elkezdtem Rákosszentmihályra járni templomba, mert annak a gyülekezetnek a közösségébe tértem meg, és oda ugye metróval kell menni az Őrsezért térig, és akkor még onnan busszal, és sokan eljöttek velem. Ott egy olyan lelkészházas pár volt, akik befogadták ezeket a csöves, drogos huligánokat, és nagyon... Tehát most utólag láttam, hogy milyen tiszteletre méltó, sok szeretettel foglalkoztak velük. Tehát én oda hordtam ezeket az embereket, és az ottani ifiből volt egy-két társam, akik ebbe bekapcsolódtak. Úgyhogy mi 77-től ezt a drogmissziót nagyon komolyan csináltuk, például karácsony éjszakánként szentestel mentünk a csöves tanyákra, vittünk párizsi zsemlét, cigit, igéskártyát, gyertyát, szaloncukrot.
Honnan tudtad, hogy mit kell csinálni, hiszen a szocializmus éveiben rendszerváltás előtt ilyenfajta képzés nem volt, ugye nem is lehetett, mert azt mondták, hogy a szocializmusban nincs ilyen probléma, akkor honnan tudtad, hogy mit kell csinálni?
Hát egyrészt volt egy nagyon missziói lelkületű lelkészházas pár Rákosszentmihályon. A felesége a lelkésznek gyógypedagógus volt, és hát akkor természetes volt, de ma, ha visszagondolok rá, csodálom, hogy ő sokszor velünk egyszerre ért haza, 6-kor volt az ifjúsági óra, és 5:30 körül érkezett meg szatyrokkal a parókiára, és akkor ő letette a szatyrait, és beült velünk a konyhába, és elkezdett lekváros kenyeret kenni, zsíros kenyeret kenni az ifire, és velünk beszélgetni, mint aki annyira ráér, és nem egész nap dolgozott volna, és minden nyáron a nyarát több héten át fiatalokkal töltötte, tehát egyrészt velünk az ifjúsági táborban ránk főzött, mosogatott, sőt, beszélgetett, lelkigondozott éjfélig. Úgyhogy ha erre visszagondolok, most nagyon megható nekem, mert nem tudom, hogy hány akkor... asszony vállalná ezt, hogy a nyári szabadságát, és nem csak a mikorosztályunkat, hanem nyilván kicsiket, hittanosokat, tehát több korosztállyal, ők mentek, és a saját nyaralójukba táboroztatták a gyülekezetnek a rosszcson gyerekeit, akik csak azon törték a fejüket, hogy hol haszontalankodjanak. És na, ők nagyon jó érzékkel, lehet, hogy képzést nem kaptak, de nagyon jó érzékkel.
Egyszerűen ráéreztek,
foglalkoztak,
hogy mi az, ami
fiatalokkal, ott 40-en voltunk az ifjúsági órán minden szerdán.
Ez az elég sok.
És már akkor interaktív bibliórákat tartottak, ami akkor még nem volt olyan divat, tehát ott volt egy bevezető, és aztán beszélgettünk, utána mindig volt szeretett vendégség, tehát vagy zsíros kenyér, vagy lekváros kenyér, úgyhogy ez nagyon működött, és valójában én, amíg teológus voltam, ugye oda jártam templomba, meg ifjúsági órára, és oda hordtam a drogosokat, és ott bizony voltak, akik megszabadultak. Tehát két fiatal ember. Hát ez nem sok
eredmény.
Szám szerint.
Hát komoly eredmény, kettő is.
Szerintem sokkal többet megérintett ez, és ha akkor nem is szokott le a drogról, egyrészt lehet, hogy később leszokott, másrészt pedig az életvitele biztos, hogy sokat javult, vagy kevésbé romlott annak hatására, hogy mégiscsak gyülekezetbe járt és templomba.
Végül is hol sikerült elsajátítanod? Mert azért csak egy szakma ez, a drogterápia. Hol sikerült elsajátítanod? Magyarországon nem valószínű, hiszen itt nem volt
hát
ilyen
képzés. Hát de, Magyarországon is. Tehát egyrészt 77 után mi a Balassak utcai klinikára, a pszichiátriára hordtunk betegeket, akkor még önkéntesként, ugye teológusként. Másrészt, mikor már a drogmisszióban dolgoztam hivatásszerűen, akkor azért szereztem képesítéseket. Tehát elvégeztem az addiktológiai konzultáns képzést, az Magyarországon.
Magyarországon?
Igen, Semmelweis Egyetemen. Aztán szintén a Semmelweis Egyetemen végeztem lelki gondozó szakon. Aztán szupervízor szakot végeztem a Károlin. Coach képzés szintén a Károli Egyetemen. Mediátor vagyok. Sok-sok családterápiás képzésen vettem részt. Tehát a hithez igyekeztem ismeretet is ragasztani, de a drogterápiát valóban külföldi példákon építettük
fel. Ott azért
fel.
Nagyobb gyakorlatuk volt ebben, mert előbb is indult ott ugye a drog.
Hát Magyarországon nem volt kiépülve ennek az intézményrendszere. Tehát elsősorban amerikai szakirodalmakból, és Svájcban láttam, saját szememmel volt egy kis kéthetes tanulmányutam, hát az se hivatalos volt. Hát
oda barátokhoz
mentem.
Ja, barátokhoz.
A barátaim Zürichben voltak ösztöndíjasok, és a kollégiumi szobájukban, egy házaspár volt egyébként, akkor két hétig laktunk hárman.
És ez már rendszerváltás után, vagy előtt volt?
Nem, ez 85-ben volt.
85-ben, és akkor még mindig nehéz volt kimenni nyugatra.
Hát én stoppal mentem ki Zürichbe, aztán visszafelé nem engedték, hogy stoppoljak, és akkor megvették a jegyemet Budapestre. Ezt csak azért mondom, hogy ez egyáltalán nem egy hivatalos delegáció volt, hanem kivettem a szabadságomat, kimentem a barátaimhoz, ők vendégül láttak egy kollégiumi szobába, és akkor eljöttek velem mindenhova, és ott láttam olyan drogterápiás protokolt és manuált, ahol volt drogosok vezetnek intézményeket, és az nekem nagyon
tetszett.
Milyen
nyelven tetszett, volt? Németül? Tehát te tudtál akkor
Nem. Ő tolmácsolt nekem. Igen, a barátom, aki ott volt ösztöndíjas, ő jött velem mindenhova, ő szervezte meg az egész utat, tehát előtte, mielőtt kimentem, ő megszervezte, hogy hova fogunk menni, és oda mindenhova eljött és tolmácsolt. És ott láttam azt, hogy a volt drogosok vezetnek intézményeket, és az azért tetszett nekem, mert azt láttam Magyarországon, hogy mi hiába visszük a kórházakba a drogosokat, azok nem tudnak ott meggyógyulni. Vagy azért, mert olyan sok gyógyszert kapnak. Mondjuk bevittünk egy drogost, két hétig kapta a gyógyszert, de olyan sok nyugtatott,
ugye?
Hogy folyt a nyál a szájából, nem értettem, hogy mit mondott, mert motyogott, ugye annyira le lett szedálva. És akkor, mikor eltelt a két hét, kapott egy zárójelentést, hogy abstinencia tartása javasolt, és az én drága barátom kilépett a kórházkapuból, és körülnézett, hogy ő most mit csináljon. Azt mondja, hát akkor elmegyek, megnézem, mi van a haverokkal. Aztán elment, ez volt az egyik. A másik volt olyan pszichiátria is, most nem akarok direkt neveket mondani, mert lényegtelen, ahol tényleg nem adtak gyógyszert, de más sem volt. És ezért ezek a kliensek feltörték a gyógyszerszekrényt, vagy összeszedték a pszichiátriai betegektől a gyógyszereket, a pszichotikusoktól, vagy csúnyán beszéltek a személyzettel, káromkodtak, és akkor őket kirúgták az osztályról. És akkor nagyon érdekes volt, hogy ahonnan kirúgták az én kliensemet, akit én vittem be, oda nem mertem visszamenni. Mert én szégyeltem magam, akkor nem gondoltam arra, hogy nem én vagyok ezért a felelős. És így körbe jártam Magyarország pszichiátriai, tehát Pestről Szegedre, Szolnokra, Balassagyarmatra, Tatabányára hordtam a drogosokat, mert ahol szégyent hoztak rám idézőjelbe, oda nem mertem újra klienst vinni. És így Isten minden rosszból ki tud hozni jót, megismertem Magyarország pszichiátriáit.
Volt különbség köztük egyébként?
Nem nagyon, de sok jó embert megismertem. Például, hogy egyet mondjak, a szegedi egyes számú klinikára vittem egy drogos lányt, kislányt, aki sajnos azóta meghalt már, és ott megismertem a dr. Grezsa Ferenc pszichiátert, aki később egyébként a szegedi drogambulancia első vezetője lett. Aztán országgyűlési képviselőként ő harcolta ki a drogszakmának a UEB befogadást és a finanszírozást, és hát a mai napig jó munkakapcsolatban vagyunk, sőt, ő az első években teljesen ingyen Szegedről följárt Budapestre havonta egyszer szupervíziós esetmegbeszélésre, amire mi a különböző felekezeti szolgálattevők meghívtuk őt, mint szakembert, pszichiátert, hogy beszélgessen velünk a klienseinkről, akikkel ugye elakadunk, nem tudjuk, hogy mit csinálunk, és ő feljárt Szegedről, nemhogy pénzt nem fogadott el, hát a vonatjegy neki pénzbe került, és hát azóta is remek munkakapcsolatban vagyunk, de ez csak egy példa. Tehát így ráadásul megismertem a hazai ellátórendszert.
Semmi sem véletlen.
Biztos, hogy nem.
Viktorné Erdős Eszterrel, református lelkésszel, a Ráckeresztúri drogterápiás otthon alapítójával Patkoló Éva beszélgetett. Az elhangzott beszélgetés második részét holnap délután hallhatják ugyanebben az időben.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Ki lesz majd az élete?